Azért a biztonság kedvéért bemutatkozom. Kis Gábor vagyok, a Kaposvári Egyetem, a házigazda Kaposvári Egyetem egyetemi könyvtárának a vezetője, és előadásom címe az a informatikai fejlesztések a Kaposvári Egyetem egyetemi könyvtárban, bár igazság szerint hamar ki fog bújni a szög a zsákból, hogy ennek kapcsán inkább szolgáltatásokról fogok beszélni, amiket kialakítottunk, és nem annyira informatikai információkat fogok erről közölni. Itt még az elején azt el kell mondanom, hogy az előadásra való készülés során egy nagy dilemmába kevertem magam, mert sokáig nem tudtam eldönteni, hogy alapvetően azokról a körülményekről beszéljek-e, amik a szolgáltatások kialakításához vezettek bennünket, vagy magukat a szolgáltatásokat mutassam be alaposabban. Végül egy felemás utat választottam, tehát bízom benne, hogy így kerek egészben jobban látszik majd a motiváció, és hogy aztán erre milyen választ sikerült találni. Hogy egy kicsit a mikrokörnyezetét a későbbiekben bemutatásra kerülő szolgáltatásoknak nagyon röviden ismertessem, és ugye most ez kapura jön nekem, hogy házigazdaként, ha esetleg a Kaposvári Egyetemről nem hallottak két szót itt az elmúlt 3-4 nap során, akkor most azt én megtehessem. Tehát ugye, ahogy a dián is látszik, Kaposvári Egyetem az egyik, talán a legfiatalabb egyetem az országban, alapítás éve 2000. Természetesen nem a semmiből jött létre, közel 50, sőt, hát most már elmondhatjuk, hogy több mint 50 éves hagyományokra tekintett vissza, mind pedagógiai képzés itt Kaposváron, mind mezőgazdasági agrárterületi képzés. Megalapításkor 4 kar jött létre, jelen pillanatban is 4 kara van a Kaposvár Egyetemnek, állattudományi, gazdaságtudományi, művészeti, pedagógiai. Ha végignézzük a listát, akkor talán mindenki egyetért azzal, hogy nagyon színes képzési kínálatot nyújt az egyetem. A tegnap esti baráti találkozón például ugye színész hallgatóinkkal volt szerencséje többeknek találkozni, de ugyanúgy könyvtár, informatikus könyvtáros képzés található az egyetemen, és mondhatnám a többi kar esetében is a különböző példákat. Az egyetemi könyvtár szerencsés helyzetben van a tekintetben, hogy új egyetemként lehetőség volt arra, hogy egy kompakt kampusz, talán ezzel a fogalommal tudnám legjobban illetni, alakulhasson meg itt ebben a környezetben, ahol éppen most vagyunk is. A karok jelentős többsége, a 4-ből 3, az egy helyen foglal helyet, ami az egyetemi könyvtár munkáját abban segíti, hogy nem kell kari könyvtárakra tagozódni, hanem egy nagy központi könyvtárként szolgáltat. Azt azért hozzá kell tennem, hogy természetesen a művészeti kar, amely a belvárosban található, saját gyűjteménnyel rendelkezik. Most alapvetően 3 kérdéskörről nagyon röviden beszélnék, ami egy kicsit talán majd igazolni fogja ezeknek a szolgáltatásoknak a szükségességét, amiket az elmúlt években bevezettünk. Az első gondolatkör, amikor az előadás diájára azt az idézetet oda tettem, akkor egy kicsit gondolkodtam rajta, hogy már annyira közhelyes, hogy nem tudom, hogy odaírjam-e, de végül is odaírtam. Ugye ez mindenki számára ismert információ, egész világon, Magyarországon személyes könyvtárlátogatások száma csökken, távoli használatok száma nő. Ezzel nap mint nap találkozunk. Igazság szerint ebben a témakörben nem is mondanék külön mondatokat, magáért beszél, hogyha a mi helyi adatainkat megnézzük, akkor látszanak ezek a trendek. Az első diagramon az látszik, hogy csökkennek a személyes könyvtárlátogatások, a másik diagramon pedig, hogy nőnek a távhasználatok. A következő kérdés, szerencsém volt itt lenni személyesen a konferencia nyitónapján, azon a kerekasztal beszélgetésen, ami a könyvtárok jövőjéről folyt. És akkor ugyan én nem szóltam a témához, de most itt azzal a célzattal is, hogy az előadásomban terveztem egy nagyon rövid ilyen részt, azt a gondolatomat hadd osszam meg önökkel, hogy alapvetően a könyvtárak jövőjével kapcsolatban véleményem szerint egy nagyon meghatározó tényező az, hogy a könyvtárak hogy tudják igazolni magukat folyamatosan ebben az információs társadalomban. Ha nem tudja magáról megmutatni a könyvtár, hogy ő hasznára van, hiába van hasznára, mi könyvtárosok tudjuk, hogy hasznára van, bízunk benne, úgy gondoljuk, de hogyha ezt nem tudja bebizonyítani a társadalom számára, akkor teljesen mindegy, hogy mi mit gondolunk erről a dologról. Ebben sok minden más mellett véleményem szerint nagyon sok minden múlik a külcsínyen, marketingfogásokon, akár grafikai elemeken, ami egy szolgáltatás jellemezhet, mert majd később erre kicsit visszatérek, hogy a célközönségnek alapvetően kétféle típusa van. Általában akik a minőségi információt és a minőségi könyvtári szolgáltatásokat keresik, ők vannak kevesen, és a könyvtáraknak pedig a magas számokat kell a fenntartó felé mutatnia, hogy egyszerűen tudja működtetni az infrastruktúráját. Az viszont jellemzően nem az a kör, akinek valóban a minőségi szolgáltatásokra van minden esetben szüksége. Éppen ezért egy olyan kettősség van a mi egyetemi könyvtárunk esetében, hogyha a számokat vizsgálom, akkor a legfontosabb célcsoportunk a hallgatók, mert ha egy statisztikai jelentést kell nekem beküldenem az év elején az elmúlt évi könyvtárműködésről, akkor alapvetően a hallgatói látogatások száma, ugye darabszámukból adódóan, ugye az előző diára nem tudom kitettem-e, hogy 3000 hallgatója van az Kaposvár Egyetemnek jelenleg. Tehát ezeket a számokat kell produkálni, ezek számítanak. Mégis a diára én azt írtam fel, hogy a legfontosabb célcsoport az oktatók. Ennek egyszerű oka van, több könyvtárban, több könyvtárossal beszéltem, és alapvetően nem hallottam attól különböző véleményt, hogy a hallgatók hogy veszik igénybe a könyvtári szolgáltatásokat, az leginkább az oktatóktól függ. Hogyha az oktatók nem motiválják őket arra, nem mutatnak olyan példát, nem adnak nekik olyan feladatokat, nem mutatnak olyan mintát számukra, akkor a hallgatók legkisebb ellenállás irányába értelemszerűen nem a könyvtár felé fognak menni, hanem gyorsan letöltik a Google segítségével, az oktató fölteszi PowerPointos diáit, és azt kéri aztán számon. Tehát e tekintetben az egyetemi könyvtár elmúlt évek, sőt, hát ugye rövid a mi történetünk 5 évében, alapvetően az oktatókat próbáltuk nagyobb csapások alá tenni, hogy őket tereljük a könyvtár felé, mert úgy gondoltuk, hogy ez a hallgatókat is oda vezeti. Éppen csak egy mondatot, nagyon fontos ebben a tekintetben a könyvtárosok proaktív magatartása, hogy folyamatosan próbálják kitalálni, hogy mik azok az igények, amik igazából nem is léteznek, de kéne, hogy lennének, és hát ha ezzel valahogy tudják azt az igényt magát is generálni. Illetve egy következő nagyon fontos dolog, ez már szorosabb összefüggésben a bemutatásra kerülő szolgáltatásokkal, hogy a könyvtárakban folyamatosan, legalábbis a mi esetünkben ezen szolgáltatások fejlesztésekor ott volt az a dilemma, hogy mennyire legyünk szakmailag igényesek abban az esetben, hogyha mi egy olyan szolgáltatást akarunk létrehozni, ami azonnal igénybe vehető. 21. század felhasználói szokásai szerint, hogyha egy bármilyen webes szolgáltatást egy átlag földi halandó igénybe akar venni, akkor nem kell súgót olvasnia. Ezzel szemben, ha megnézzük a könyvtári rendszerek, könyvtári szolgáltatások többségét, nagyon ritka az olyan szolgáltatás, ahol ne lenne ilyen, ne lenne erre szükség. Megtalálni azt az utat, ahol megmarad a szakmai igényesség, tud akár egy kutató is dolgozni benne, de közben alkalmas arra is, hogy egy hallgató azt egy Facebookhoz hasonló módon úgy önműködően tudja kezelni. Ez egy nagyon nehéz feladat. Mi arra törekedtünk, hogy ilyet próbáljunk kialakítani. Azt hozzáteszem, hogy ez minden esetben kompromisszumokat követelt, tehát tökéletes megoldás úgy gondolom nem nagyon létezhet. A harmadik előkészítő gondolat a könyvtári tevékenység informatikai támogatása. Ugye ezeket a szolgáltatásokat, amiket létrehoztunk, alapvetően olyan célok, hogy olyan mozgatórugók voltak mellette, hogy hiába vannak integrált rendszerek, különböző szoftverek, most nem sorolom a dián szereplőket, mégiscsak vannak lyukak, vannak olyan lyukak, amikre nem talál az ember kész megoldásokat. Ebben az esetben a kulcs az nagyon nem lehet más, kettő lenne, vagy a könyvtárnak van pénze, hogy akkor olyat valakivel csináltasson, vagy pedig ő maga próbál csinálni. Na most ebben az esetben nem véletlen, vagy szándékosan van a támogatás szó ott kétszer, informatikai támogatás támogatása, tehát itt alapvetően az emberi segítségre, azokra a könyvtári informatikusokra, programozókra gondolok, akikkel ideális esetben egy könyvtár rendelkezhet. A következő kérdés, hogy mikor van értelme belefogni saját fejlesztésbe, itt a véleményem szerint mindig mérlegelni kell, hogy a befektetett energia megtérül-e, és hogyha az úgy tűnik, hogy igen, akkor és van rá humán erőforrás, akkor érdemes lehet ebbe belekezdeni. És akkor most konkrétan áttérnék a szolgáltatásokra. Ezek közül kettő szolgáltatás lesz, ami az előbb említett oktatói réteget célozza, illetve a harmadik pedig egy belső szolgáltatás lesz a könyvtárosok számára, amit ezekkel összefüggésbe hozható. Az első szolgáltatásunk elektronikus folyóirattartalmi jegyzék szolgáltatás. Nagyon röviden a kiinduló pont az ezek a körülmények, amik a dián látszanak. Az egyetemi könyvtárban ugye az oktatási, kutatási, fejlesztési tevékenység kapcsán viszonylag, most ezzel ugye vitatkozhat valószínűleg Debrecen Egyetem vagy Szegedi Tudományegyetem, ott valószínűleg sokkal magasabb folyóiratszámokat látnak, de hogyha egy közművelődési könyvtárral összevetjük, akkor viszonylag magas előfizet folyóiratszámmal rendelkezünk. A legelső gondolatmenetemre, ha visszautalak, ugye a távoli használatok száma nő, személyes használatok száma csökken. Az oktatók, hallgatók, kutatók azt a lehetőséget keresik, hogyha szakirodalomról lehetőség szerint elektronikusan szerezzenek tudomást. Folyóiratok esetében ezért van oda kivetítve a matarka, ugye az első egyértelmű dolog, amikor arra gondol az ember, hogy na hogy is tudnának tájékozódni arról, hogy a legfrissebb irodalom legalább tartalomjegyzék szinten hol jelenik meg, az a matarka. Ezt értelemszerűen mi is használtuk, és a használóink figyelmébe ajánlottuk, azonban egy olyan szolgáltatásban kezdtünk el gondolkodni, amelyben szerepel valamennyi az egyetemi könyvtár által előfizetett folyóirat, és ezeknek tartalmi jegyzékéről a könyvtárba érkezés napján, vagy az legkésőbb az azt követő napon értesülhetnek az arra feliratkozottak. És itt kulcs volt az, hogy ez teljes körű legyen, tehát itt nem tudtunk abban gondolkodni, hogy összekapcsolunk rendszereket egymással, erőforrásunk se lett volna hozzá, hanem majd mindjárt bemutatom, hogy milyen módon sikerült ezt elérni. Egy nagyon könnyen, ugye ahogy ott a célok között szerepel, egy percen belül használatba vehető, ez alatt azt értem, hogy ha ránéz arra egy ember, aki még soha az életben nem látta, akkor is egy perc alatt el tudja dönteni, hogy hova kell kattintani és mit kell tennie. Fő szempont volt az, hogy mindenképpen többféle úton tudják elérni a folyóiratokat, tehát a témájuk alapján, címük alapján, keresés segítségével. Illetve még nagyon fontos kiemelnem, hogy alapvető célunk volt, hogy a szerzőjogi szabályozást azt betartsuk. Itt meg kell még említenem, ugye erre utaltam többször, hogy ezt nem tudtuk volna megcsinálni, hogyha nincs ehhez megfelelő emberünk. Én nevén is nevezzem az illetőt, aki nálunk alapvetően a programozói tevékenységet végezte, Garam Völgyi Lászlóról van szó, aki sajnos most nem tud itt lenni, mert Szegeden Emmát egy órán ül benn, és talán az iPhone-ján nézi a pad alatt a mostani előadásomat. De nem, tehát az, de talán mégsem. Még odaírtam, hogy a fejlesztési környezet alapvetően egy PHP MySQL alapú rendszer készült. Két fő kihívás volt ez, főleg amikor készítettük, akkor szembesültünk vele. Az egyik az, hogy megoldjuk a központi hitelesítés kérdését, majd látni fogjuk, hogy ez szerencsére sikerült, tehát külön regisztráció nélkül igénybe vehetik az egyetem oktatói ezt a szolgáltatást, illetve nagyon nehéz volt az első lépések során kidolgozni azt a fajta tartalmi besorolást, amiben a legegyszerűbben, legjobban el tudják érni tartalom téma szerint. Itt egy Eto plusz-pluszt írtam, Etót vettük alapul, és aztán ezt egy kicsit saját szánkizére szabtuk. Itt már egy képet látunk a szolgáltatásról. Alapvetően ezen az oldalon a tematikus listát látjuk, itt igazolva azok, amiket mondtam, tehát alapvetően ETO főosztályokat láthatunk ott, esetleg még egy kicsit át is fogalmazva, hogy közérthetőbb legyen. Itt újra vissza kell utalnom azokra a kompromisszumokra, amit említettem. Hogyha az ETO olyannak tűnt nekünk, hogy az nem a hallgató elé való, akkor azt emiatt elnézést kérek mindenkitől, azt átalakítottuk olyanra, hogy esetleg közérthetőbb legyen, lerövidítettük, illetve észrevehető, hogy azokat a területeket, amik nagyobb számban vannak képviselve, gazdaságtudományok, pedagógia, művészetek, ezeket kiemeltük fő helyre, mert értelemszerűen ezekben a témákban több folyóirattal rendelkezünk. Még amit el kell mondanom, a külcsínyről egységes arculatot kapott minden szolgáltatásunk, ami illeszkedik az egyetemi arculathoz is, és folyamatosan szemünk előtt tartottuk azt, hogy az olvasó elő egy képernyőnyi információ kerüljön csak. Tehát látható itt jól, hogy a fő kategóriák görgetés nélkül igénybe vehetők, de úgy alakítottuk ki ezeket, hogyha rákattintunk egyre, akkor ott a belső tartalom az nem lesz több, mint egy oldal. Itt egy másik képet látunk, ahol betűrendben szerepelnek, illetve ugye a harmadik megközelítés a kereséssel is lehet mind a folyóirat címekben, mind az ETO fogam vagy tartalom részek között is keresni. Az alsó részen a nyíl mutatja, hogy az egyetemünk amúgy LDAP hitelesítést szolgáltat minden arra fogékony szolgáltató egység felé egy Microsoft Active Directory hitelesítés van beüzemelve nálunk. Itt ezen a dián az látható, hogy már a következő pontra utalva a szolgáltatásokat összekapcsoltuk egymással, és például, hogyha egy folyóiratnál kiválaszt az illető két folyóiratot magának, akkor ő már, amikor elindítottuk a következő, mindjárt bemutatásra kerülő másik szolgáltatást, ő már azokat a témaköröket megkapta ajánlatként, hogy na arra is feliratkozhat, amiről majd mindjárt beszélni fogok. Itt egy képet látunk arról, hogy természetesen a bejelentkezett felhasználók tudják a saját feliratkozásaikat menedzselni. Ezen a képen az látható, hogy e-mail formájában a beérkezés napján milyen levelet kap az adott olvasó. Itt egy linket talál egy PDF oldalra, ami alapvetően a tartalmi jegyzéket tartalmazza. Arra szigorúan odafigyelve, hogyha a folyóirat tartalmi jegyzék oldalán tartalom található, akkor azt kitakarjuk, tehát hogy a szerzőjogi problémák semmiképpen nem merülhessenek föl. Azt még itt hozzá kell tennem, hogy ez humán erőforrásban alapvetően éppen hogy az adott napon mennyi érkezik, negyed, fél, maximum 3-4 órát veszel egy könyvtáros munkájából. Ezt mi az elején mérlegeltük, és a tapasztalataink azt mutatják, hogy ez bőven megérte. Olyan nagyfokú a használata és népszerűsége ennek a szolgáltatásnak, hogy ezt mi bőven rááldozhatjuk. A következőről most már majd rövidíteni próbálok, mert gondolom lassan majd, nem is tudom az idővel, hogy állok, de talán még 5 percem van, abba bele fogok férni. A következő az elektronikus könyvajánló szolgáltatás, ez időrendben követte a másikat. Amikor az előző szolgáltatást kidolgoztunk, akkor rájöttük, hogy ezt meg fogjuk tudni csinálni a könyvekkel is. Méghozzá még egyszerűbb módon, ugyanis még a folyóiratoknál beszkenelni kell ezeket, és azért azt ott adminisztrálni kell naponta. A könyvek esetében, mivel ezek bekerülnek a mi integrált rendszerünkbe, ez megfelelő programozással teljesen automatizálható ez a dolog. A célunk tehát az volt, hogy kicsit a folyóiratoktól különböző módon, nem azonnali módon, mert azt nem szerettük volna elérni, hogy elkezdjük bombázni az olvasókat naponta levéllel, mert akkor 2 hónap után már nem nyitotta volna meg, amit tőlünk kap. Itt kötegekben gondolkoztunk, most jelen pillanatban úgy van beállítva, hogy két hetente az éppen az adott témákban összegyűlt könyvekből egy listát kap az illető. Nagyon fontos célunk volt az, hogy az előbb említett szolgáltatásra mindenhol, ahol lehet kapcsolódási pontokat találjunk. Itt sokkal nehezebb feladat volt annak a tartalmi felosztásnak az elkészítése, mint amit az előbb mutattam, ugyanis még a folyóiratok esetében átlátható volt, hogy mik azok a kategóriák, amire szükség van, hogy ne legyen egy kupacban 4-5-nél több, addig a könyveknél ez szinte teljesen kiszámíthatatlan volt. Erre egy olyan speciális módszert találtunk ki, megvizsgáltuk az állományunk összetételét ETO alapján, mégpedig olyan módon, hogy integrált rendszerünkből kitöltöttünk minden bibliográfiai rekordot, mégpedig annak az ETO jelzeteit, illetve a rendszer számát, majd a dián látható módon elemeztük ezeket, tehát egy kicsit átalakítottuk az ETO jelzeteket, nullákkal kiegészítettük, hogy egységes legyen, és tudjuk ezeket majd aztán csonkolni, és szépen elindultunk visszafelé, ahogy ott lefelé haladunk a listában, és megvizsgáltuk, hogy ahhoz az ETO jelzethez hány rekord rendelődik, és az előzetes számítások szerint definiáltunk egy határt, hogyha abba beleesik, akkor az nekünk pont jó lesz, mert az akkor azt fog jelenteni, hogy a számítások szerint egy évben minimum 100, maximum 1000, nem, bocsánat, ez ugye a mostani állományunkra vonatkozik, tehát minimum 10, maximum 100 könyvről fog értesítést kapni, és ez még a kezelhető mennyiségnek tűnt. Most itt már ennek a felületét látjuk, látható, hogy teljesen megegyezik az előzővel, azzal a különbséggel, hogy itt már nem folyóiratokat látunk a témák belsejében, hanem témákat, amiket kiválasztva ugyanúgy a folyóirat modullal összekapcsolt módon ajánlatokat kapunk az előfizet vagy a megfigyelhető folyóiratokról is. Itt ezen a képen az látszik, hogy az olvasó milyen módon, szintén felhívom a figyelmet, felhasználó barát felületen, Kellóval együttműködés kapcsán, Kellóból származó borítókkal és annotációkkal ellátott szövegeket, illetve az integrált rendszer információ is ezen kívül elérhetők. Most azt hiszem, hogy az időm az annyira le... Még van 3 percem? Jó, az akkor tényleg úgy jó lesz. A harmadik dolog, amiről beszámolnék, ez már nem szolgáltatás, ez egy belső, mi munkafolyamatainkat megkönnyítő dolog. Nekünk ugye fiatal a könyvtári szervezetünk, 5 éves, a gyűjtemény szervezés kialakítása az nagyon nehéz feladat volt, bár ez minden felsőoktatás, ugye alapvetően aki könyvtáros itt van, túlnyomó részt talán felsőoktatási könyvtárokból jönnek, és tudják, hogy milyen nehéz feladat az, hogy azt a proaktív magatartást kell folytatni a könyvtárosnak, hogy megpróbálja kitalálni, hogy mi kéne, mert közben az oktatói részről nagyon segítséget ehhez nem kap. Segítenek ebbe persze tematikák, de ugye változó minőségben, illetve az integrált rendszer statisztikái alapján egy kicsit tudja ezt vizsgálni. Korábban is ezt ugye végeztük hagyományos módszerrel, integrált rendszerünk ez irányú funkcionalitása az nem volt elég, és ezért döntöttük úgy, hogy egy saját egyszerű rendszert fejlesztünk erre, illetve még itt egy fontos információ, hogy magyar szakirodalom, bízom benne, hogy ez így nem egy ilyen reklám kategória, most ez az aktuális változat, a Kellótól szerezzük be, de a rendszert úgy készítettük el, hogy ez bármely könyv terjesztővel összekapcsolható. Nagyon egyszerűen én most itt végig is lépkedem a diákat, inkább a felületre lépnék át. Egy olyan felületet alakítottunk ki, ahol futásidőben a Kelló rendszeréből áttöltődnek az információk a felhasználó elé, ahol alapvetően ugye a könyvtáros ülött mögötte, ki tudja választani, hogy milyen javaslata van, az ő neve megjelenik ott. Ugye, most ugye elég összetettnek tűnhet, hogy elsőre ez a felület, mert nekem napi használatban van, de talán jól látszik ez, amiről beszélek, tehát ki tudja választani, hogy milyen javaslata van, majd ezt követően, illetve még itt felhívom a figyelmet, hogy beágyazott keret segítségével a Kellóból a plusz információkat sokkal kényelmesebben, komfortosabban tudja megjeleníteni, mint aki már valaha Kellós jegyzékben próbált dolgozni, gyűjteményszervezési, tehát nem az, hogy valamire rá akarok nézni, hanem azzal dolgozok, és akkor most nekem át kell néznem ott 120 tételt, tehát ez oda beemelődik, illetve hát ennek az adminisztrációs területén a döntéshozó az felül tudja bírálni ezeket, a javaslatokat, és a rendszer arra is alkalmas, hogy az itteni megrendelési információkat a Kelló rendszerébe áttölti. Éppen csak egy fél percben, gyorsan végig szaladva rajta, jelen pillanatban is folyamatosan fejlesztések zajlanak az egyetemi könyvtárban, illetve az egyetemen a könyvtárral összefüggésben. 4 fő területet írtam, az egyik, ugye ez más könyvtárakban is, más egyetemeken is jellemző dolog, a tudományos eredmények disszeminációja folyik gőzerővel. Itt az egyetemen ennek keretében például open access-szé válnak a szinte valamennyi egyetemi folyóirat, repozitórium kerül bevezetésre, ugye az MTMT-vel való közös munka az már elkezdődött. Amit ugye itt az előző előadásban láttunk, nálunk ETL rendszer van, azt az a mi Aleph rendszerünkkel már már csak a pénz hiányzik hozzá, tehát meg van tervezve, és bízunk benne, hogy egy a debreceni hasonló funkcionalitást kap. Ez egy egységes szolgálati felületet dolgozunk éppen, amin keresztül valamennyi információforrás egy egyszerű keresőből akár elérhető lesz, és értelemszerűen digitalizálással próbálkozunk. Nagyon szépen köszönöm, illetve hogyha még annyit mondhatok, muszáj megköszönöm magam miatt az NIF intézetnek, Hungarnetnek, hogy ide Kaposvárra hozták idén a Network Shopot, ez nagy megtiszteltetés számunkra. Bízom benne, hogy jól érezték itt magukat nálunk, illetve hogyha még lesz idejük, és még nem járták be a kampusz, nem jártak az egyetemi könyvtárban, akkor arra kérem önöket, ha van 2 percük, akkor még tegyenek egy sétát, és jó szívvel jöjjenek ide vissza hozzánk. Köszönöm szépen!
És köszönjük szépen!